Annak idején mi is sokat beszéltünk arról, hogy bár alapvetően az AI hype az megállíthatatlan, és nagyon-nagyon sok olyan vonulata van, ugye a klasszikus mém, amikor próbálja meg eladni nekem ezt a ceruzát, van benne AI, köszönjük szépen, akkor megvettük, de ennek ellenére, vagy emellett a hype mellett valóban komoly haszna is tud lenni a mesterséges intelligenciának, egész egyszerűen ott áll vagy bukik a dolog, vagy leginkább a fontos, hogy milyen minőségű adatokat teszünk bele a mesterséges intelligencia algoritmusba, mivel kell dolgozni az AI-nak, és hát jól mutatja a Google DeepMind AI alapú időjárás modellje is, hogyha megfelelő, jó minőségű, ellenőrzött adatokból kell dolgoznia, akkor bizony az történik, ami az emberiség történetében még soha, előre megjósol valamit, ami nagyon sok életet menthet meg.
Jelen esetben, amiről most szó van, az egész konkrétan a Google DeepMind mesterséges intelligencia szolgáltatása volt, és igazából ez kifejezetten egy időjárás előrejelzésre fejlesztett AI, ami az első sikeres hurrikán előrejelzését adta, egész konkrétan az Erinnek nevezett hurrikánt jósolta meg, legalább 72 órával előre pontosan meg tudta mondani azt, hogy mikor keletkezik, hogyan, milyen lefutással, milyen területeket érintve fog tovább haladni, vagy végig haladni, úgymond útján ez a hurrikán. Ez pedig kifejezetten jó mutatja azt, hogy ha ki tudunk egy kicsit szakadni abból a gondolatmenetből, hogy a mesterséges intelligencia az a chatbot, ami a telefonunkon és a böngészünkben van, akkor igen sokféle felhasználási módját találjuk meg annak, hogy az AI gyakorlatilag ténylegesen megkönnyítse, illetve esetenként ugye megmentse az emberek életét. A Google modellje egy nagyobb mennyiségű adatot használt, ugye vihar történeti adatokat, tehát konkrétan arról, hogy milyen lefutása, hogyan keletkeznek hurrikánok, ciklonok, tehát mindazt a megfigyelési adatot, amit emberek gyűjtettek össze, amit tényleg szakértők szedtek össze, rögzítettek, adtak oda a mesterséges intelligenciának, tehát ezek elég fontos lépések, tehát hogy nem arról van szó, hogy emberek helyett dolgozott, hanem egész konkrétan emberek által összeszedett, profik által összeszedett adatokból dolgozott az AI. Ezekből az adatokból a légkör fizikai állapotát szimulálva képes volt megmutatni azt, hogy hogyan is fog történni a következő Erin hurrikán keletkezése. Ez egy újabb csodálatos példája volt annak, hogy mesterséges intelligenciát igenis jól lehet használni, és jól lehet használni, de nyilván nem csak a meteorológia, hanem az orvostudomány területén is vannak hasonló előre lépések már az AI használatban, de ha már mesterséges intelligenciáról beszélgetünk, picit rázódjunk vissza a klasszikus AI vonalba, és beszéljünk arról, hogy miért is gondolja azt Elon Musk, hogy neki bizony nagyon-nagyon-nagyon komoly sérelmeket okoz az Apple és az OpenAI, ráadásul mindezt teszik ők egyszerre.
Igen, ugyanis mi is beszámoltunk arról, hogy nem nagyon jön az Apple Intelligence, ami ugye az almás gyártónak a saját maga által fejlesztett mesterséges intelligencia megoldása lesz. Most már elég régóta hallgatjuk, hogy mindjárt jön, nagyon szuper lesz. Nyomokban tartalmaz, hát ha nem is Apple Intelligence, és itt a probléma, legalábbis elamasztott itt a problémája, de ChatGPT megoldásokat az iOS most már, és hát ez a probléma, tehát konkrétan ez a baja Elon Musknak, hogy egész egyszerűen az Apple túlságosan összeszűrte a levet az OpenAI-jal, és a ChatGPT-t részesíti előnyben, tehát a Musk féle Grok, ugye az ő mesterséges intelligencia megoldása, ennek esélye sincs arra, hogy bekerüljön az iPhone és az iOS és az Apple termékeket használók eszközeibe, egész egyszerűen azért, mert ahogy az a almás gyártóra jellemző, olyan milyen integrálja ezeket a megoldásokat a saját szoftvereibe a cég, hogy nincs arra opció, hogy akkor azt mondja valaki, mondjuk egy iPhone felhasználó, egy iPhone tulajdonos, hogy hát jó, én akkor most a Grokkot, vagy uram, bocsá, a Gemini-t szeretném használni, ugye a Google-féle AI megoldást, egész egyszerűen az van, amit az Apple ad most, és nem a saját mesterséges intelligencia szoftvere, hiszen az nem jön, az pedig egy ChatGPT alapú megoldás, éppen ezért Elon Musk becitálta ezt a két céget a bíróság elé, illetve beszeret még citálni bíróság elé, mert azt mondja, hogy két monopól helyzetben lévő piaci szereplő szövetkezett, és ezáltal sérül a versenyszellem, vagy vagyis senki másnak nincs esélye bekerülni az Apple ökoszisztémába, olyan szinten semmiképpen sem, amilyen szinten ugye maga a gyártó integrálja a ChatGPT megoldásokat az eszközökbe, és hát nyilvánvalóan kártérítést követel, nyilvánvalóan azt követeli majd, hogy lehessen nyílt versenyként a felhasználók választhassanak mesterséges intelligencia algoritmust, úgyhogy igazából ez még most kezdődik, meglátjuk, hogy mi lesz a következő lépés, biztos, hogy ez el fog húzódni, kártérítést is követel, azt, hogy megítéli a bíróság, azt nem tudjuk, illetve majd nyilván a jogi költségeket is szeretné behajtani ezeken a cégeken. Hát azért ez még Musknak is nagy falat, annak ellenére, hogy ugye szeret perrel fenyegetőzni, meg szeret, mutatom az idézőjelet, jogászkodni, de igazából az még odébb lesz, mire ebből lesz valami érdemleges eredmény. De maradjunk egy kicsit Elon Musknál, pontosabban egy másik cégénél, ugye nem a Groknál, a mesterség és intelligencia szoftvernél, hanem talán annál is híresebbnél, a Teslánál, mert hogy ismét adatszivárgás következett be, bár most nem Muskék hibájából.
Egy bizonyos WorldSec nevezetű biztonságtechnikai cég elemzett egy teljesen külső szolgáltatást, tehát abszolút nem a Teslahoz kapcsolódó szolgáltatást, mármint olyan értelemben kapcsolódik magához ugye a híres autógyártóhoz, hogy több ezer felhasználó hobbi szinten megoszthatja adatait. Egy bizonyos Tesla Mate nevezető nyílt forráskódú adatgyűjtő szolgáltatással, ami azt teszi lehetővé gyakorlatilag, hogy az otthon a kényelméből ezek a felhasználók képesek legyenek visszanézni az autóik adatait, de azt, hogy hol jártak merre, milyen fogyasztással, milyen üzemeltetési módban van mondjuk a Tesla, mennyit kellene tölteni, milyen gyakran töltötte, mikor töltötte utoljára. Szóval mindenféle olyan információt, amit egyébként nyilván ugye maga a Tesla is rögzít, de azért nem mindegy, hogy valaki ezt egy külső szoftverrel szabadjára engedi az interneten, és ezt a szabadjára engedést azt olyan szinten kell szó szerint értelmezni, hogy nem véri semmi ezeket az adatokat, amit a Tesla Mate-tel megosztanak. Tehát a Tesla Mate szerverei nagy részt jelszóvédelem nélkül érhetők el, így gyakorlatilag bárki képes az ott közzétett 1300 felhasználó autójának adatait lekérdezni. Értem ez alatt azt, hogy mikor, merre, milyen sebességgel, egyáltalán milyen utazási előzményekkel járt az illető, úgyhogy ez gyakorlatilag egyfajta kitárulkozás adatvédelmi szempontból, amire nem nagyon van példa általában, mert azért a legtöbb üzemeltető, legtöbb szolgáltató legalább valamilyen mérték adatvédelmet alkalmaz, mondjuk jelszavakat. Milyen módon lehet ezekkel visszajönni, arra tökéletesen jó példa mondjuk az, hogy közösségi oldalakon sem illdemos megosztani, sem célszerű megosztani azt, hogy mondjuk nyaralni vagyunk valahol, ha azt szeretnénk, hogy ne tudja meg a félvilág, hogy mi bizony éppen nem tartózkodunk a lakásunkban. Tehát mondjuk ezzel felhívhatjuk a betörők figyelmét arra, hogy szabad kléra az otthonunk. Pontosan ugyanilyen megfontolásokból nem érdemes megosztani az elektromos autónk közlekedési információit, vagy azt, hogy mondjuk mikor hagyjuk el az adott lokációkat, mert hogy akár az autót, akár egyéb más értékeinket veszélyeztethetjük ezzel. És nyilván azért arra az emberiségnek még mindig van, és mindig lesz is igény, hogy valamilyen formában közösségeket alkosson, és a Tesla Mate sem egy teljesen buta ötlet, hogy mondjuk adott esetben tényleg autósok megoszthatnak akár egymással is információkat. Azért ennek mindig meg kell adni a módját, de ha már közösségekről beszélgetünk, és mondjuk tematizált közösségekről, akkor semmiképpen sem mehetünk el amellett, hogy a Spotify egy egészen érdekes irányba kezdte el fejleszteni a saját zeneszolgáltatását. Egész konkrétan üzenetküldő funkciót épít be a zenei alkalmazásba, és ezen keresztül oszthatunk meg majd zenéket másokkal.
Nem tudom, nekem az volt a leges-legelső reakcióm erre, hogy hála a jó Istennek még egy üzenetküldő alkalmazás, és természetesen, ha valakinek nem lenne tiszta, akkor Leonard a Big Bang Theory-ból egy minimum, nem tudom én, óriás plakát méretű szarkazmus táblát tart most a hátam mögött, mert hogy igazából tényleg az a nagy ötlete a Spotify-nak, hogy az applikáción belül, tehát a Spotify alkalmazáson belül podcasteket, hangos könyveket, zenéket ajánlhatunk egymásnak, és az egymásnak azért itt elég szűkös abból a szempontból, hogy nincs az, hogy akkor itt most mi keresünk új barátokat, meg szétnézünk, és látjuk az egyéb profilokat és a többi felhasználót, hanem csak azoknak tudunk üzenni, akikkel mondjuk a családi előfizetésünk van, akkor egy családi előfizetésben vagyunk, vagy akikkel volt már valamilyen interakciónk, tehát itt, amin közös playlistet hoztunk létre, stb. Stb. Tehát relatív szűk ez a dolog, és igazából én nem értem, pontosabban értem. Nyilvánvalóan minél inkább bent tartja a felhasználókat a Spotify a rendszeren belül, minél kevésbé engedi ki őket a Messenger, WhatsApp, Signal, Telegram, stb. Szolgáltatásokba, ahol amúgy is meg lehet osztani, hiszen a linkeket le lehet kérni, és ezt a megosztási funkciót bővíti ki a Spotify-a mostani, le lehet kérni egy podcast, stb. Track, bárminek a linkjét, tehát ezt bővíti ki ezzel a chat szolgáltatással. Szóval nyilvánvalóan az a cél, hogy bent tartsa a felhasználókat az applikáción belül. Ennek ellenére én azt gondolom, hogy ez egy kicsit fölösleges szolgáltatás lesz, de egészen biztosan találkozni fogunk vele, ugyanis hamarosan mind az ingyenes, mind pedig a prémium felhasználók számára, ha elmúltunk 16 évesek, tehát 16 éves kor alatt nem fogjuk tudni használni ezt a szolgáltatást, akkor be fog ezt kerülni egy frissítéssel majd az alkalmazásba, és természetesen a Spotify ígérete szerint ugyanolyan szigorú titkosítást fognak használni, mint amilyen az iparági szabvány, mint amilyet a Facebook, a Signal és a többi ilyen Viber, stb. Chat szolgáltató és üzenetküldő szolgáltató használ, úgyhogy reményeink szerint ők majd nem tárolják sima textben a jelszavakat, és az üzeneteket sem fogják nézegetni túlzottan, de ha már alkalmazások, akkor nézzük meg, hogy hogyan szigorítja a Google az Android alkalmazások telepítésének biztonságát.
Az eddigiekben nagyon könnyű volt gyakorlatilag Androidra olyan alkalmazást telepíteni, amit nem a Play áruházból töltöttünk le, igazából tele van az internet a telepítő fájlokkal, az úgynevezett APK fájlokkal. Ezt fogja nagyon-nagyon-nagyon komolyan megszigorítani a Google. Ugye egyrésztről ezeknek a forrása is rizikós lehet sok esetben, nem tudhatjuk, hogy ki mit pakolt még bele abba az alkalmazásba, amit mondjuk letöltünk, mert a Play áruházban fizetős vagy nem elérhető a régiónkban. Így a jövőben viszont, hogyha most a Google frissítése 2026. szeptemberében aktív válik minden egyes Androidos készüléken, akkor onnantól kezdve csak olyan APK fájlokat lehet majd telepíteni, amelyek előzetesen regisztrált fejlesztőktől és regisztrált fejlesztői kulcsokkal készültek, tehát gyakorlatilag azt teszik pontosan elérhetetlenné, hogy mindenféle lopott alkalmazást fel tudjunk rakni, és nyilván egyrésztről a fejlesztők védelmi érdekében is történik, hiszen így azok a fejlesztők, akiknek a fizetős alkalmazását ingyen szerzik be mások, azoknak gyakorlatilag kárt okoznak, de másrésztről minket felhasználókat is véd, hiszen, ahogy említettem, a kártékony kódokat így lehet a legjobban kiszűrni.